Új seprő jól seper. Anna nézelődött az idegen konyhában. Vacsorázni, aztán lefeküdni. Egy darab kenyeret szelt, de beléje se bírt harapni. A kenyérnek és a sajtnak is olyan szaga volt, mint benne a lakásnak. Bajmolódva szétbontotta a tábori ágyat, melynek szerkezetét még nem ismerte, áthúzta egyetlen párnáját, beburkolózott abba a húzatlan paplamba, melybe tegnap még katica takarózott, s miután elfújta a gyertyát, lefeküdt. Én Istenem, jó Istenem, lecsukódik már a szemem, de a tiéd nyitva, atyám. Bandika is ezt imádkozta, Pistike is, meg a Wild raktárnok fia is, a Gyuri. Mindegyiket ő tanította rá. Amíg alszom, vigyázz rám, vigyázz kedves szüleimre, vigyázz minden jól tevőmre. Bandikának, aki az ágya mellett hált egy díványon, utána el kellett mesélni a madaras bicskát is. Ez a bicska olyan bicska volt, hogy mihelyt kinyitották pengéjét, nyomban madarak röppentek ki belőle, sok-sok kis tarka madár. Ezzel aludt el a gyerek, s reggel fölébredvén kacagva újságolta el, hogy a madaras bicskával álmodott. Anna elmondotta a gyermekimát. De rímes szavak, melyeket még ma sem értett egészen, enyhe bódulatot keltettek benne, de nem álmosodott el. Tegnap pedig sokáig maradt fönn Bartosékkal. Hány óra is lehetett már? Itt épp megfordítva feküdt, a falnál, az ablakkal szemben, magasan. Emeleten még sohasem aludt. Egy bérház irdatlan tűzfalát látta. Tüzes négyszögek gyulladoztak, elsötétettek. A lakók, amint odaát bementek a ház mellékhelységeibe, kamrákba, árnyékszékekbe, fölcsavarták és eloltották a villanyt. Valahol zongoráztak. Egy nő gyönyörűen énekelt hozzá. Mindig újra és újra kezdte. Zengettek az ablakok, a falak, az egész ház lebegett, hömpölygött a muzsika hullámain. Sokszor úgy tetszett, hogy alatta, közvetlen az ágya alatt búg valami. Később rájött, hogy fönn zongoráznak, a feje fölött. Aztán ének, zongora szó elnémult. Csönd vette körül, feketeség. Már a tűzfalon se izzottak az ablakok fényes négyszögei. Amikor kissé elzsibbadt, elvesztette tájékozódó képességét. A régi díványt kereste, de csak a falat találta maga körül, csak az üres éjszakát kaparázta. Azt hitte, hogy a konyha megfordult, és mindjárt valami szakadékba zuhan. Fönn magasan, a tűzfal tetején még égett egy lángocska. Az nem lobbant ki, vele együtt virrasztott. Eleinte azt gondolta, hogy valami csillag. Csak egy lámpa volt, közönséges olajlámpa. Mégis fényesebb volt, mint a csillag. Minden lámpa fényesebb, mint a csillag. Éjfél után kulcs csikordult az előszoba zárában. Vizi jött haza, ki a románoktól már éjszakai igazolványt is kapott. Suttogva beszélgetett feleségével. Kevéssel rá a konyhába benyitott valaki. Mezit láb hosszú fehéringben, mint egy kísértet. Odalépett az ágyához az asszonya, nézte, hogy alszik-e már. Egynegyed óra múlva újra megjelent ez az alak. Anna akkor már nem látta, mert fejét a párnájába fúrva aludt. Vizinének ez nem volt kis dolog. Ismét egy idegen lélegzet szűrte át a lakás levegőjét, melyet ők is szívnak. Egy idegen szív dobogott itt, egy idegen élt velük egy födél alatt. Megérkezett a legközelebbi és legtávolabbi, a barát és ellenség egy szemében. A titokzatos vendég, minden ház titokzatos vendége. Katicát bármennyire is ellenszenves volt, legalább ismerte. Ezt egyáltalán nem ismerte. Amit eddig sohasem tett, kulccsal zárta be a szalomba s a fürdőszobába nyíló ajtókat. Félsz? Kérdezte Vizi. Nem, de mégis. Az első éjszaka. Alig virradt, a kíváncsiságtól ösztökélve fölkelt. Olyasmit látott, amitől szeme szája elállt. A cseléd a szobákat már kiszellőztette, feltörölgette. Nem értette, hogy lehetséges ez. Legalább hajnali 4-kor kellett fölkelnie. Oly csöndesen dolgozott, hogy semmit se hallott. Most ott kuporgott a dolgozóban, az íróasztal mögött, abban a kék kartonruhájában, abban a férfi cipőben, melyet már a batyujából ismert. Viziné csak bólintott. tudta, hogy a cselédeket nem szabad mindjárt megdicsérni, mert elkényesednek. Babkávét daráltatott, tejet forraltatott, leszalasztotta a pékhez, megterített a reggelihez, majd a fürdőszobába küldte, hogy szóljon a méltóságos úrnak. Az a tükör előtt borotválkozott, bekenve a szappanhabtól fehéren, mint egy hóember. Anna nesztelenül hozzálopózott, s keze után kapott. – Vigyázzon! – kiabált a szigorú úr. – Megvágom! – s a villogó pengét magasba tartotta. – Maga az új lány? Mi a neve? – A vezeték neve? Az apja neve? – Magyar – állapította meg, mert ő mindig a nagy politikai távlatokat kedvelte. – Földművesek. Helyes. Kisgazdák. A reggeli kedves volt. Nem ismervén az itteni szokásokat, az új lány tiszta, sárga abroszt terített, melyet csak ünnepnapokon használtak. Régi, idilli ezüst zajjal csilingeltek a kanalak. Mikor Anna kivitte a teljes lábast, Viziné figyelmesen követte tekintetével, majd szólt. Derék lánynak látszik. Vizi összemorcolta szemöldökét. Rosszalta ezt a könnyelműen előlegezett bizalmat, mely majd annál keserűbb kiábrándulást kelt. Hiszen mindig így kezdődött. Felesége, aki jó emberismerőnek vélte magát, és a legkisebb mozzanatokból is messze menő következtetéseket vont, az első 24 órában minden cselédjét deréklánynak nevezte. Azt mondta, hogy ez nem olyan, mint a többi. Olyan jelzőket pazarolt rájuk, melyek csak költők képzeletében foganhatnak. Aztán végzetesen következtek a csalódások. Másnap rendszerint hallgatott a derék lányról. Negyednap Fokhegyről jegyezte meg, hogy kissé lassú, vagy kényelmes. Negyednap kifogásolta modorát, majd egyszerre drámai gyorsasággal jött a kifejlet, amennyiben a hétvégén jelentős mozdulattal félrehívta őt, száját kis ó alakúra gömbölyítette, és majdnem hangtalanul rebegte, hogy lop. Képzeld csak, lop. S végül kimondta a végső ítéletet, hogy ez is olyan ringyó, mint a többi. Miért áltatjuk magunkat? Aludjunk rá egyet. Új seprő jól seper. Az új seprő azonban jól sepert. Csak kapta szalmaszatyrát, s fűzőtlen férfi cipőjében baktatott a piacra. Várni se kellett rá, nem kaszinózott, már is visszatért. Szedetlenül szedődött az asztal, terítetlenül terítődött, mint a mese terülj asztalkámja. Rend volt, rend és csend. Ismerte Viatoriszt, az üzleteket, a községi bódékat. A városban sem tévedt el, mikor elküldte messzebbre, visszatalált a Vámház körútról, sőt, a Boráros térről is. Nem volt az a falusi liba, akinek eleinte hitte. Az a három év, melyet Pesten töltött, lekoptatta róla a bárdolatlan szokásokat. Csöndesen járt, csöndesen fújta az orrát, parasztosan se beszélt, csak az üveg helyett mondta dunántúliasan öveg, meg néha megbocsátható tévedés, nagyságos asszonynak nevezte méltóságos asszony helyett. De egy furcsa volt. Az, hogy nem evett. A kukorica kenyeret meg a sajtot, melyet első nap otthagyott, másnap is megkapta vacsorára. Akkor se nyúlt hozzá. Reggeli kávéját kevergette, kavargatta, s félretolta. Egy falat nem sok, annyi sem ment le a torkán. Mindössze egy almát evett Ficsoréknál a harmadik napon. Annak nem volt olyan szaga. Akármit csinált, nem bírta megszokni ezt a helyet. Szaglása, mely éles volt, mint a kutyájé, tiltakozott ellene. Ha messziről megpillantotta az Attila utca 238-as számú házat, összeborzongott. Pedig igen szép ház volt, Vizi Kornél háza, takaros, mint egy kis kastély. Homlokzatát szürke gipszrózsák ékesítették, erkélyek csüngtek róla, könnyedén odaragasztva akár a fecskefészkek. Fönn kettő, a moviszteréké és a drumájéké nyitott, de az övéké üveges, verandaszerű. Vacsorázni is lehetett ott, s a mennyezetről ernyős lámpa lógott. Csak ez a három úri család lakott itt. Künn a ház falán két tábla. Dr. Druma Szilárd, köz- és váltóügyvéd, dr. Moviszter Miklós orvos, med, univ, rendel délelőtt 11-től 12-ig, délután 3-tól 7-ig. Movisterékhez fölküldték tojásért. Ekkor tudta meg, honnan jön az a gyönyörű zongora szó. A szép doktorné kivágott pongyolában ült a zongora előtt, jártatta a billentyűkön felgyűrűzött lilium ujjait, és énekelt, énekelt, nagyon erősen. Majd megismerkedett a cselédekkel is. Ethel a nagy, világos konyhában trónolt, egy széles nácéken, köténye korcán kulcskötegekkel, mint a család patrónája. Itt mindent ő intézett. Ő határozta el, mit főznek, mi lesz ebéd, zsarnokoskodott, gazdáit néha össze is szitta, s azok féltek tőle, mint a tűztől. Délután 3-tól fél 5-ig aludt. Ilyenkor Movisterék Lábújhegyen jártak, hogy föl ne ébresszék. A doktor maga nyitott ajtót pacienseinek. Ebédjéhez, vacsorájához megivott egy üveg barna sört. Nehezen mozgott, utóbb már elhájasodott, folyton réteseket evett, Annát is kínálgatta. Drumájék cselédje nem mindjárt akart hozzá leereszkedni. Steffi egy grófi családtól került az ügyvédékhez, a várból. Miután megunta az ottani nagy stílű életet, egy kis nyugalomra, egy kis önálló hatáskörre vágyakozott, melyet itt meg is talált. Drumájékról jóindulatú lenézéssel beszélt, mert fiatalok voltak, s még olyan szegények, hogy be se tudtak egészen rendezkedni. Csak ő tanította ki őket pár előkelő szokásra. Vendégeiket szertartásosan jelentette be, asztalukra recés golyócskákban adta föl a vajat. Náluk is fehér kötényt viselt, fekete szoknyát. Személyzetnek nevezte magát. Keresztény újságokat olvasott, hivatalnok lányokkal barátkozott, különösen Druma gépíró kisasszonyával, akivel néha tüntetően karonfogva sétált, hogy őt is gépíró kisasszonynak tartsák. Ez a két lány bizalmába fogadta. Megkérdezték, mit főztek, lementek hozzá telefonálni, mikor náluk nem volt áram. Délután hívták kártyázni is Dióba, Babba, Máriáshozni. Vizinéről nem sok jót hallott. Zsugorinak mondták, félbolondnak, aki a halottak lelkével beszélget. Vallatgatták, hogy van megelégedve helyével. Azt felelte, hogy meg van elégedve. Mit is beszélhetett volna nekik, hiszen magának sem tudott számot adni, hogy mitől irtózott itt minden nap jobban és jobban. Egyszerűen nem bírta megszokni. A villanyt, azt hamar megszokta. Megmutatták, hogy kell kezelni. Anna kezelte, akár ők, nem tudva, hogy micsoda az elektromosság, akár ők. Csak épp hátrafordult, miután elcsavarta a kapcsolót, mert hiába látta, hogy a szoba megvilágosodik, arról is meg akart győződni, hogy csak ugyan ége a lámpa. Hasonlóan volt a telefonnal is. Pár napig síri hangon beszélt a tölcsérbe, összetévesztette a hallgatóval, de később a telefonnal is megbarátkozott. Künn a pusztán nagyobb csodákat látott. Tudomásul vette, hogy ilyesmi is létezik. Más dolgok zavarták, melyek minél tovább maradt itt, annál idegenebbek lettek. Egészen jelentéktelen dolgok. Amikor például egy reggel véletlenül meghallotta, hogy az urat Kornélnak hívják, érezte, hogy ezen a helyen nem bírja ki sokáig. Maguk a bútorok is valami névtelen rémülettel töltötték meg. Amit zöldnek képzelt, a kályha fehér volt. A szalon fala viszont zöld, és nem fehér. Az asztal nem gömbölyű, hanem hatszögletes és alacsony. Az egyik ajtó befelé nyílt, a másik kifelé. Ezek a kis folyton ismétlődő meglepetések megbolygatták egész lényét. Egy makart csokortól, melyből pávatollak nyúltak ki, egyenesen rettegett. Azt hitte, hogy a páva szemek őt nézik, s mikor elhaladt előtte, félretekintett. Aztán mihelyt fölnyitott a szemét, az asszony jött ki, kócosan, mintha dütöl borzadna égnek a haja, s ráharagudnék. Meghallott az mindent, mert a parkett messzire recsegett. Viziné a lakást aggodalmasan záratta a léghuzam elől, mely fogfájást, fülszaggatást okoz, és a fény elől, mely idegesítette. Folyton a sarkában pandúrkodott. Izgága jó indulattal leckésztette. Így, lányom, úgy, lányom, tegye az asztalra, de az Istenért, ne a szélére, mert rögtön leesik. Ezután mindent az asztal közepére tett. az asszonya akkor kissé megigazította a tárgyakat, vagy idébb, vagy odább, hogy neki legyen igaza. Semmi se volt jó annak. Ha hallgatott, azt tudakolta, miért hallgat. Ha beszélt, hogy Bartoséknál ezt vagy azt így csinálták, letorkolta, hogy nála viszont majd így csinálják. Ne menjen mindig a maga feje után, hallgasson azokra, akik okosabbak nála. Legjobban hiányoztak talán mégis a gyermekek, akik eleven játékszerei, kedves kis pajtásai voltak, hiszen eddig úgy szerezte kenyerét, hogy velük játszadozott. Dajkálni szeretett volna itt is valakit, meséket, versikéket mondani. De mit tehetett ezekkel a komoly felnőttekkel, akik külön, zárt életükkel jöttek-mentek körülötte? Egy hét sem múlt el beszegődése után, nagy patália támadt. Takarította a hálószobát, s hallgatta fönn, a feje fölött Movisterné zongorázását. A szekrényen volt egy kis babaszoba, lombfűrészelt, fehér lakkos bútorok, aranycirádás tükör, csöpp mosdó, az üveglapján icurka kancsó, kis nyoszolya, amelynek piros sejem paplana alatt aludt, egy hajas baba. Egy székre állva törölgette az aranycirádás tükröcskét, egyszerre lejtette, bizony izzé porrá törött. Viziné, mint a villám, ott termett. Mi történt? Jaj! Sivított. Maga szerencsétlen! Anna leugrott a székről, szedegette a szilánkokat, próbálta összeilleszteni. Az asszony kiütötte a kezéből. Hagyja! Vége! Kiáltott, és sírva fakadt. Megfizetem, szólt Anna halkan. Megfizeti! Lehet is az ilyet megfizetni. Emlék volt. A kislányomé. Hozzon hamar egy cseprőt! Amíg Anna söpörte, ő a háta mögött pirongatta. Boldogtalan! Látja, Katica soha se tört semmit, de azért levonom a béréből, lején, hogy tanuljon! Viziné ezen a napon borzongott, hogy mit jelent a tükörtörés. Akkor azonban mit jelent a hét rizs szem? Nem tudta összeegyeztetni a kettőt. Eszébe jutott Vildné is, aki azt írta, hogy munkájában nem mindig megbízható, és még nem eléggé ügyes. Tör, gondolta. Ez úgy látszik, tör. Anna este felé leszaladt Ficsorékhoz, bejelentette, hogy ő nem maradt tovább. Elsején fölmond. A házmesterek körülvették, kérdezték, hogy miért. Erre csak viszonyogva vonogatta vállát. Nem bírja megszokni. Ficsor, aki a díványon pöfékelt, levette agyaráról a pipát, s ráförmett. A mostohájával fenyegetőzött, hogy majd hazaküldi. Az úgyis nagyon szereti, alig várja. Azonnal fölkergette. Anna nem gondolkozott többé semmiről. Csak éjszaka facsarodott el a szíve, mikor a tűzfalon megpillantotta a magányos lángocskát. Úgy érezte, hogy ezt a helyet igazán nem bírja megszokni soha.